Hitvalló, beszélgetés életről és a Szentírásról. Radnics Zoltán, piarista szerzetessel, dr. Kovács Katalin beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és a budapesti stúdióban kedves vendégünket, Radnics Zoltán piarista szerzetest. Szervusz Zoltán atya! Arra kérlek, hogy a beszélgetésünk elején oszd meg velünk a választott Biblia idézetet.
Felejtem, ami mögöttem van, és az előttem lévő után rugaszkodom. Futok a kitűző cél felé. Ez az idézet Szent Pál apostol Filippiekhez írt leveléből származik. Ez az öröm levele, és ez az idézeteken nagyon fontos az életemben. Miért is választottam ezt az idézetet? Rátekintek a világra, vagy az emberek életére, lehet valaki keresztény, nem keresztény, rohanásban élünk, rohanás az egész világ, de ebben a rohanásban, a futásban azért figyelnünk kell önmagunkra. És ezt fontosnak tartom, hogy ez sokszor elfelejtődik. Nem ismerjük a csendet, az elvonulást, komoly beszélgetéseket, inkább kicsit engedjük magunkat sodortatni a világgal. Igazából is honnan is származik ez az idézet, miért fontos nekem? Ha belegondolok az életemben, honnan indultam, Tökörről származom, Csepel-sziget közepéről, ez egy horvát nemzetiségű falu volt. Fontosak volt a gyerekkoromban a hagyományok, a délszáv táncos mulatságok, a horvát szentmiség, tényleg az a közeg, ami a falu adott számomra. Amit a családomból megtanultam, édesapám és édesanyám példáján, az fontos volt, hogy egyszer emberek voltak, édesapám asztalos, édesanyám munkahogyi előadó volt, és hogy az emberekkel bántak, empatikusak voltak velük szembe, ez maradt meg bennem igazából, mindenkivel szemben segítőkésznek mutatkozta. Ami fontos volt, még utána a családon való kiluccanásomból, ez a Kecskeméti Piarista Gimnázium, ahol 4 évet töltöttem el, és ez a 4 év, ez tényleg fontos 4 év volt az életemben, és hogy visszaemlékezem így a első tanulára, amikor a piarista atya megnézte a névsort, és azt mondta nekem, hogy mit keresel ebbe az iskolába, te szerb nacionalista? Erre nem hagytam magam, falu sem módján visszaválaszoltam. Kikérem magamnak, én horvát katolikus vagyok. Az atya ezzel látta, hogy azért nem, akárkivel áll szemben, és ettől kezdve a hangulat jóvá vált mind az iskolában, és mind a kollégiumban. Kollégium volt a legfontosabb nevelő az életemben, mert havonta egyszer engedtek haza Kecskeméti iskolából, és mi kollégisták ott 50-60-an nagyon összefoltunk, és ma is jó barátságban vagyunk. Ezután, ami fontos mozdanat volt az életemben, katonai szolgálat letöltése után választottam a papi hivatást. Sokan megkérdezik, hogy miért. Azt szoktam mondani erre, nincs válasz. Fontos volt a hitlenevelés a családomban, amit kaptam, Kecskeméti Piarista Gimnázium, és tényleg a piarista atyák példaképei számomra fontosak voltak, akik tényleg arra motiváltak, hogy válasszam így a papi hivatást. És utána ez a 6 év a teológián eltöltött 6 év, ennek gyümölcse ma is él, mert akivel 2000-ben szentelődtünk, minden hónap szerdán ma is találkozunk, és mindig megosztjuk egymás örömét és élményét. És ami fontos, hogy a egyházmegye és lelkipásztor életemben, hogy az első állomásom Dunajaváros volt, ez egy missziós város, tudjuk, nem könnyű telep, de sosa bántam meg, hogy oda helyezett a püspök atya, nagy kihívás volt a számomra, és 2 év után elég hamar akkor még lejjebb tettek a megye déli részére, Sár környékére, ahol a teljes szegénység, munkanélküliség, kilátástalanság volt tapasztalható. A hívek is nagy kritikával vártak és fogadtak engem, de fél év elmúltával összebarátkoztunk, és nagyon jó kapcsolatot és közösséget sikerült kialakítanunk. És igazán sorsforduló volt az, 2007-ben döntöttem úgy, hogy inkább a réteg pasztorációba ástám bele magam, és ez pedig az ifjúság. És így döntöttem, hogy jelentkezem a piarista rendbe, akkor Urbán József tartományfőnök atya befogadott a rendbe, és 1 év után eldöntöttem, hogy akkor nem távozom vissza az egyházmegyébe, hanem maradok a piarista szerzetes rendbe, ahol 2013. szeptember 14-én tettem rök fogadalmat. Ami érdekes volt és meghatározza így a renden belül, az első állomáshelyem az a Gödi piarista szakiskola volt, és megint a szegénységgel szembesültem, ezt tudjuk, csak fiúiskola, és tényleg ott a srácok, ahogy megmutatkoztak számomra, az őszinteség, a nyíltság nagyon fontos volt. Ez is tapasztalat számomra, hogy minél egyszerűbb valaki, annál nyíltabb és őszintébb, és mindig nyitottabb is az Istenre. Az élmény volt számomra az első hónapban, hogy sírva jöttem ki a hittanórákról. Aki hitoktató tudja, hogy ma nehéz kihívás hittan tanítani bármilyen korosztálynak, de egy-két hónap után úgy belerázottam a rendszerbe, és tényleg úgy megszerettek egymást a diákokkal. Ami élmény volt számomra, egy év után egy diák a hittanórán megkérdezte, hogy adtak nekem egy becenevet, és mit szólnék, ha ezt ugye az iskolába elterjesztenének. Mivel szakmunkás réteg, azt fele mondani, egy osztályból egy diák volt vallásos, a többi nem. Volt, aki sátánistának tekintette magát, valaki istentagadónak, megoszottak így a srácok, és akkor nagyon figyeltem, hogy milyen becenevet találtak ki. Féltem tőle, nagy valami csúnya legyen, valami istenellenes káromkodás, más csúnya beszéd, de végül is, amikor azt mondta ez a fiú, hogy azt a nevet találták, hogy atyabá, ez nagyon megérintett, mert benne van a tisztelet a szerzetes iránt is, meg azt, hogy igen, pót apának tekintettek a srácok, mert azt tudjuk azért, hogy a magyar társadalomban sokan tényleg így apák nélkül nőnek fel csonka családokban. Ebben a szakiskolában tényleg beleláttam a magyar társadalom életébe, és ha most is bárhol megfordulok az országban, és látom ezeket a srácokat, ezt a korosztályt, azt mondom, hogy megértem őket. Voltak azért pozitív életutak, voltak, akik tovább tanultak, főiskolára mentek, szakmát is elvégezték, sajnos voltak olyan élmények, akik úgy lecsúsztak, és tényleg kábítószer, drog vagy alkoholba menekültek. Igazából nehéz volt elválni a Gödi Piarista iskolától, és ezután két éve most a Váci Piarista gimnáziumban tevékenykedem, és ott az igazgató a kollégium vezetésével bízott meg. Ez az iskolám koedukált, más kihívás, és ami fontos így az életemben és így a nevelési tendenciámban, inkább azt szoktam mondani, hogy nem tanítok, hanem nevelek. Az fontos, hogy a gyerekeket, akárfi, akárlány, mindig az életre nevelem. És ez az idézet azért is fontos a számomra, mert ebben a rohanásban, ahogy látom a társadalmunkban is, mindig a túlélésért kell küzdeni. Mind lelki szempontból, sokszor mind fizikai szempontból. És tényleg kedvenc mottom így a diákok számára, hogy fontos, hogy valaki toppol legyen szellemileg, lelkileg is, fizikailag is. És ez tényleg túléléssel jár. Kedvenc könyvem, amit emlékében tényleg elolvastam már másodszor, ez Richard Rohr, Ferences atya, a Férfi útja című könyvének második kötete, ha tényleg a férfi létről ír, öt üzenetet mond a keresztény férfiaknak is, a második üzenet számára mindig úgy megérint és megható, mert így szól, hogy meg kell halni. Ez kicsit lehet, hogy agresszívan hangzik, de azt mondom, hogy nekünk keresztények életében meg kell halnunk, mind hitben, lelkiekben, sokszor pedig olykor fizikailag is. És ami élmény nekem, tőle a fizikai élmény, ezzel kapcsolatban, amikor 1997-ben egyik paptársammal úgy döntöttük, hogy lefutjuk a maratont, a rektor atya nehezen engedett el, mert vasárnap volt, egy tavaszi vasárnap, végül is beadta a derekát, és azt mondja, hogy képviseljük az esztergomi szemináriumot, és elindultuk a maratonon, és akkor elérkeztünk a féltávra, lesz 21. kilométer, ez hol pont? És úgy volt, hogy feladjuk a maratoni futást, és azt mondom, hogy ez a gondviselésnek így a jó indulata is az akarat, hogy egy motoros figura mellénk szegődött, és látta, hogy feladnánk ezt a küzdelmet, és azt mondta, hogy a srácok, látom, adottatok, hogy feladnátok a maratoni futást, aztán ne adjátok fel. Gondoljatok arra, ha hazamentek, akkor mit fognak mondani majd, akik bíznak bennetek, hogy ti elindultatok, és képviselitek azt a közösséget. És utána tényleg előre lendültünk, és sikerült. Lefutnunk, és átbinne a holdponton. A másik, ami egy új mozzanat volt az életemben, ez 2014. április 12-én történt. Van egy barátom, egy túrázó barátom, akivel teljesítménytúrákra járunk. Meghívott a Mátra Bélce az 56 kilométer teljesítménytúrára. Először féltem tőle, azt mondja, biztos, hogyha menni fog neked. És emlékszem, amikor reggel 7 óra elindult a rajt, és elindultunk. Korábban mindig visszatekintettem ezekre az emberekre, hogy elnézést a kifejezésért, kicsit elmebetegek, hogy ilyen teljesítménytúrákra járnak. De amikor ott voltam közöttük, azt mondtam, hogy hát jó elmebetegnek lenni. Jó picit becsatlakozni egy profán közösségbe is, látni mindenkinek a szenvedését még egy túrán keresztül is. És érdekes beszélgetések alakultak ki ott idegenekkel kapcsolatban. Tényleg jó élettörténeteket hallottam, ami tényleg úgy fontos volt a számomra. És érdekesség volt, amikor golyatetére érkeztünk a féltávra, nagyon rosszul lettem és teljesen kidőltem. Megkérdezte a túratársam, hogy hívjon-e orvost, és gondolkodtam, hogy lehet, hogy tényleg orvost kellene hívni. És akkor engedtem a kísértéseket, és csak azt mondtam neki, hogy vegyél egy fél üveg Coca-Colát, és hozd el nekem. Megittem azt a kólát, és akkor beállt a vércukorszintem, adrenalin szint is megemelődött, és az utolsó 28 kilométert még futva is megtettük, és tényleg beértünk a célba. És mindig, amikor ilyen túra után előlök a szobámba, a fotelbe, elkezdek gondolkodni, és milyen is az életem. Tehát vannak holdpontok, amin át kell billenni, és azt mondjuk, hogy az Istenbe vetett hit az nem csak azt jelenti, hogy várom, hogy tegyen egy valamit az Isten az életemben, hanem nekem is bizony tennem kell. És talán mindannyiunk életében ez a nehéz, volna nekünk is lépni kell. És biztos, hogy könnyebb, hogy föladjuk a küzdelmet, azt az életutat, amelyet az Isten meghívott bennünket, de a sok-sok holdpontot megélünk, és tényleg küzdünk, és olykor lelkileg meghalunk, mindig azt szoktam mondani, hogy megtörténik a feltámadás, de ebbe Istennek és nekem is részt kell vennem. S elépül az egész életem mindig, hogy meghalás és feltámadás, nekem ez fontos gondolat és mozzanat, és mindig is a példista szerzetes rendem is, meg akár az iskolába való feladatok, mindig új kihívásokat tesznek elém, és sokszor először félek tőlük, nem merem elvállalni, de amikor benne vagyok, és amikor megtettem, vagy elvégeztem, mindig azt mondom, hogy hála Istennek, hogy ezt elvállaltam, és ezt a kihívást, ezt a küzdelmet sikerült így megvalósítanom. Embernek lenne a világban, ezen sokat gondolkodom, szerzetesnek lenni, kereszténynek, nem könnyű, hogy csak a magyar kis országunkat nézem. Nem mindig arra biztatom önmagamat, vagy a rám bízott diákokat is, hogy azért merjük felvállalni a keresztény hitünket, merjük tanúságot tenni, és szoktam mondani, hogy ha most ezt nem értik meg így a diáksereg, de később ez fontos lesz a számunkra. Azt mondjuk, hogy a magyarság, kereszténység, hogy is állunk, ezeket fontos megőrizni az életünkben, hogy hitte nevel az iskola, a családja, az élet, vagy a magyar társadalom. Ezt fontos mozzanatnak tartjuk. Amit úgy veszélyesnek látok, és talán én is ebbe a vonalba belesek, hogyha az ember elfárad, akkor ő is sodoltatja magát a világgal, és mindig megfogalmazódik bennem, hogy a kértékes kísértések is mindig ebben a helyzetben jönnek, amikor fáradt vagyok, akkor mindig azt mondom annak, hogy nekem ez jár. És valóban szerintem sokan így működünk, hogy azzal próbáljuk vigasztalni magunkat, hogy nekem ez jár. És akkor hozunk rossz döntéseket az életünkben, amit már később lehet, hogy nem tudunk visszaforgatni. Nem mindig azt mondom magamnak, hogy kellenek a rossz döntések is, mert ebből mindig tanulunk. És egyik diákom, egy szakiskolás diákom így a kezére tetováltatta a következő idézetet, ami nem öl meg, az nemesít, és igaza van, hogy ami nem öl meg, az tényleg nemesít és felemel, tehát tényleg egy holponton, mint említettem korábban túljutunk, akkor tényleg megtörténik a feltámadás, és ebből tanulunk is, és ebből később tanúságot is tudunk tenni.
Atya, hol találkoztál ezzel a gondolattal, vagy mióta vezérfonal ez a választott bibliai idézet számodra?
Igazából azért fontos nekem ez az idézet, mert egy református lelkésztől hallottam egyszer alkalommal, hogy az embert foglalkozhat másik emberrel, taníthat, akár pedagógus, vagy orvos, vagy bárki, aki tényleg így emberekkel törődik. Csak hogy tudja ezt megvalósítani, ha van lelki vezetője, vagy a mai modern nyelven mentora, van hobbija, és van kutyája. Kutyám a sajnos nincs az volt, nekem lelki vezetőm van, ez mindig is fontos volt a papi szerzetes életemben, akit havonta felkeresek és próbál helyreigazítani. Mindig megfogalmazom magamban, hogyha én lennék az ő szerepébe, akkor lehet, hogy akkor kőfaragó kalapács és vésők ellen, hogy embert faragjon belőlem. Erre még nem kerül sor, de azért mindig megküzdünk egymásra így a lelki vezetés kapcsán. A hobbim pedig a sport, és ezért is választottam ezt a Szent Pál idézetet, mert Szent Pál a legkedvencebb szentem. És emlékszem, amikor 2002-ben először kijutottam Rómába, két épület ragadott meg, egy szent és egy profán. A szent az a Szent Pál bazilika, a falakon kívüli Szent Pál bazilika. Maga egyszerűsége, maga monumentalitása megtetszett nekem, és akkor beültem, csendben voltam, imádkoztam, az nagyon meghatolt a számomra, és tényleg sokat kaptam ott az Istentől, és akkor döntöttem, hogy a Szent Pál így a legkedvesebb szentem lesz. A profán épület pedig a Kolosszeum. Amikor először belétem, azt mondtam, ez az élet, ez a küzdelem, ez a kereszténység. Sok keresztény elhullotta a vérét tényleg, a hitéért, a tanúságtevését, és azt gondolom, ez az életem, hogy a Kolosszeum épülete nap mint nap ott van. Sokszor a falakon belül nekem kell küzdeni, falakon kívül ott van a segítség, vagy észreveszem, vagy nem segítenek, de ezt a küzdelmet nekem kell megharcolnom.
Ez az ige hogyan segített át az életed nehezebb időszakain?
Ami fontos ez az idézet még a számomra, főként az, hogy futok a kitűzött cél felé, és felejtem, ami mögöttem van, sokan jelezték számomra, hogy nekem ez így karizmám, hogy hamar le tudok zárni dolgokat. Belegondolok, valakinek ez nehéz, valakinek könnyebben megy, és tényleg így működöm, hogy elég radikálisan le tudom zárni a múltat, és tudok tényleg úgy előre tekinteni, optimistán nézni a célt. És tényleg voltak holdpontjaim, elgondolkodtam már azon is, hogy elhagyom a papi pályát, hivatás, és talán családot alapítani, megnősülni. De mindig akkor így, hál' Istennek, vannak segítők, akik mellettem, és azt mondják, hogy nem, Zoli, ezt folytatni kell tovább. Vannak holpontok, de futik el a cél felé, és azt tudjuk, hogy ez az örök élet. Számot kell adnunk tényleg a saját életünkről, tetteinkről, a ránk bízottakról, tényleg és a hivatásunkról. És ez a motto, ez mindig nekem lendületet, motivációt ad.
Hogyan változtatott téged az életed folyamán ebbe az igébe való kapaszkodás?
Ez mind a lelki életemben, mind a ugye az emberekkel való kapcsolatomban is sokat segített ez az idézet. A lelkéletben azt látom, hogy az fontos az, hogy élet bölcsességet szerezzen az ember a szerzetes élete folyamán is. És ami megragadó előadás volt számomra 3 évvel ezelőtt, piarista rendi találkozónkra meghívtuk Kapisztán Ferences atyát, és elmondta, hogyan is áll a szerzetes képzés majd Magyarországon, vagy az egész világban, és tetszett ez a 3-as motto neki, ez a 3-as pont. Azt mondta, hogy a novíciusok a szerzetes jelöltek, akik beérkeznek a szerzetes rendbe, azt hiszik, hogy szentek, de nem azok. Utána a 40-es, 50-es generáció azt hiszik, hogy szentek, de nem is akarnak szentek lenni, és az utolsó, ez a nagyapai korszak, ez a 60 fölötti generáció, nem tudják, hogy szentek, de mégis azok. Kicsit elhűlve hallgattam, hogy én a közép generációba tartozom, nem akarok szent lenni, nem is az vagyok, de ez a motto azért nagyon nagy szíven ütött, és picit legyen az életem is, ez a futásba, rohanásba ezt megtapasztalom, vagy törekszem azért természetesen az élet szentségre, de vannak azért extra dolga, ami lehet, hogy tényleg nem abban az életemben mutat, de mégis azért fontos, hogy ez a motto, ez úgy előrendít engem. Gondolat jut eszembe, ez a barátság, ez egy 23 éves barátság, pap barátom, akivel szentelődtünk 2000-ben, ez azóta tart a pap növendékünk óta, és merem azt állítani, hogy ő az egyetlen személy, aki ismer engem. Tényleg ismer az édesanyám, a bátyám és a rendtársaim, de ő tényleg ismer engem. Tehát akár a telefonban hallja hangomat, az első látásra találkozunk, tudja, hogy most örül van bennem, vagy pedig valami problémával küszködök. Távoli barátsági rendtársaim, nagyon jó a hangulat a rendházba. Mindig megfogalmazom magamban, hogy kecskeméti piarési iskolában, hogy rám ragadt ez a mókamester feladat, és ezt hogy próbálom azt is ugye mind a rendházban, mind az iskolában, hogy megőrizni, nem csak a gyerekek köz, hanem akár a tantestet, vagy a rendtársaim körébe. Fontosak az emberi kapcsolatok, de ezt úgy nemrégében beszélgettem egy korombeli kollégával is, hogy azt megállapítottuk, hogy az ember, ahogy öregszik, csúnyadólag ezt mondom úgy azért, a kapcsolatokat korlátozza, és tényleg olyan kapcsolatokat alakítok ki, aki tényleg fontos a számomra, és amelyeket személyesen megélek. De modern technikai világ, Facebook, internet, vagy a mobiltelefon számomra, ezek személytelen kapcsolatok, valakivel beszélek, kommunikálok, nekem ez nem ad sokat. Azt, ha valaki leülök és találkozok, bármely fehér asztal mellett, vagy bármilyen kötetlen beszélgetés mellett, nekem ez mindig fontos. Egymás szemébe nézünk tényleg, akkor látom, hogy milyen érzések vannak benne, hogyan gondolkodik, hogyan beszél. És fontos nekem a személyes kapcsolat, hogy valakivel így beszélgessek. És a diákokat is, akik rám van a bízza, mindig erre búzdítom és tanítom, hogyha valakivel beszélgetünk, akkor a mobiltelefont tegyük el, kapcsoljuk ki, mert fontos a személyes kapcsolat.
Volt-e olyan ember az életedben, aki jelentős befolyással bírt rád, akár a pályaválasztásodat tekintve?
Igen, ha visszagondolj a gyerekkoromra, akkor a plébános, aki sajnos már nem él, ő tényleg szó szerint verte az asztalt, hogy nekem a kecskeméti piarista gimnáziumba kell mennem, nem akartam igazából.
Formálta ez téged most, hogy jelenleg tanárként is dolgozol, az ő példamutatásuk?
Igen, egyik ilyen profán elmondhatom, hogy a klasszikus mindent visz. Ugye nagy veszély, látjuk a szerzetes rendekbe, miénkben is előfordul hagyományokat, esetleg hátrahagyjuk, és megpróbálunk kicsit modernizálódni. Vannak előnyei, de vannak hátrányai is, és szoktam mondani is a diákok is, amikor meglátják a nyomógombos telefonomat, hogy na, a tanárom milyen konzervatív. Hát rendben van, mondom. Biztos nem haladok a korra, de nekem ez a telefonálásra tökéletes. És mindig próbálom a gyerekeket úgy nevelni a saját életpéldámon keresztül, hogy tényleg azért, hogy mi áll rájuk a világban, mire kell elkészülniek. És ami fontos volt még Kapisztán atya előadásában, hogy visszatérve, nagyon mélyen szíven ütött, hogy ki ez a kijelentése, hogy 40. életúr alatt senki ne tanítson hittant. És tényleg sokat gondolkodtam ezen a kijelentésén, és igaza volt, mert nem csak hittant tanítunk, hanem beszélünk az Istenről, vagy én beszélek, és próbálom a hittant átadni, hanem megjelenek a saját személyes életpéldák. Sokszor jó nézni a serdülő korosztán, hogyha sztorizok, vagy történetet mesélek, akkor tényleg úgy figyelnek az emberre, és hallják ezeket a történeteket, mernek kérdezni, olykor olyan kemény kérdéseket is, és nekem jó választ adni ezekre a kérdésekre. Már látom, hogy nem csak hitre tudás, hanem életre is nevelem őket.
Zoltán atya, édesapádat viszonylag korán elveszítetted. Hogyan hatott ez rád? Miben tanított téged?
Amikor meghalt előtte egy héttel, akkor a klinikai halál is beállt, és utolsó pillanatban észrevették az ügyetes orvosok, és visszahozták az életbe, és másnap azonnal Berohantam a budapesti belklinikára az Üliótól, és megkérdeztem tőle, hogy hát, apu, mondd el, milyen a halál utáni élet? És azt mondja, hát fiam, semmitség. Csak sötétséget láttam, semmi más. Hogy éreztem, hogy akkor pont a teológián is így a halál feltámadás téma volt, hogy mit mond egy élő személy, akit visszahoztak így a halálból, konkrétan az édesapa, hogy mi van odát, mi van a halál után. Számomra ez megnyugtató válasz volt, és tényleg azt mondom, hogy ez az egy hét ajándék volt jó Istentől, hogy egy hétre még megkaptam őt, és megtudtam erre a kérdésemre választ. És tényleg pontosan rá egy héttel akkor eltávozott.
Zoltán atya, én máig emlékszem arra a prédikációdra, amikor az Evezza mélyre volt az ige, és behoztad azt az evezőlapátot, amit az édesapától kaptál ezzel az írással. Megvan még, gondolom.
Igen. 1989-ben Földes Ferenc piarista atyával egy biatlon kirándulásra indultunk, a Fekete-erdőből indultunk, Tuttlingenből ugye biciklivel, Győrbe átváltottunk kenukra, és Belgrádig eveztünk. Sok édesapám 10 evezőt készített, tényleg fenyőfából, fogasolva, elő van írva, szakszerűen asztalos módjára, és akkor kiosztott ezt természetesen a piaristatyának is, és akik a túratársatok mindenkinek. Én azt szoktam mondani, hogy számomra ez egy gyerekje. Fönn van a szobám falán, és mindig ránézek, hogy evez amire. És ez a hivatásom, hogy amilyen jó Isten állít, vagy a tartományfőnök megbíz egy feladattal, akkor mindig megpróbálok a mélyre vezni, akkor is, ha a küzdelmekkel jár, vagy pedig tényleg csak egyszerűen szemben az ára levezek. Ez fontos mozzanat.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm szépen a meghívást.
Radnics Zoltán, piarista szerzetessel, dr. Kovács Katalin beszélgetett.